Hangosítunk. A Magyar Hang heti podcastja.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ez itt a Magyar Hang lapajánló műsora. Én Hutter Marian vagyok, a Magyar Hang újságírója, és most a műsor egy részében én fogom helyettesíteni Katona Marian kolléganőmet. Mielőtt elmondanám, miért érdemes ezen a héten is megvenni a Magyar Hang legfrissebb számát, következzen egy kis ízelítő a mai adás tartalmából.
A doktornő a saját körzetében azzal küzd, hogy hetente elmegy az internet, és nem tudja használni az EST-t, magyarán nem tudja feltölteni a betegeknek a receptet. Van egy ugrás itt is az állatorvosi ellátás javára a házi orvosi szolgálattal szemben. Kiderült, hogy az ukrán egészségügyi rendszernek még, ha jól tudom, akkor ez még a szovjet időkből megörökölve, volt egy olyan tulajdonsága, ami egyáltalán nem lenne rossz, hogyha a Magyarországon is bevezetésre kerülne.
Aki azt gondolja, hogy hirtelen nagyon tökéletessé vált a magyar határvédelem a déli határon, az valószínűleg téved. Éppen fényképeket készítettem a házakról, és erre ilyen hőzöngő embercsempészek jelentek meg, hogy sürgősen töröljem ezeket a képeket.
Itt lesz tehát velünk Tompos Ádám, akivel még Katona Marian beszélgetett cikk sorozatáról, ami azt járja körbe, mennyire nehéz egészségügyi ellátáshoz jutni a legszegényebbeknek Magyarországon. Utána én beszélgetek majd lát Ronalddal arról, hogy nemrég Szerbiába járt, hogy megtudja, hogyan fordulhatott elő az, hogy egyszer csak eltűntek a korábban a határ mellett nagy számban jelenlévő migránsok és embercsempészek. Mielőtt belevágnánk, szeretném kérni önöket, hogy iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebook oldalunkon, és persze vegyék meg a friss lapot, vagy fizessenek rá elő. Szeretném arra is felhívni a figyelmüket, hogy február 9-én péntek este 7-től ismét kötött fogás extra lesz a megszokott helyszínen a Hadszín Teátrumban. A résztvevők Balogh Gábor, Konok Péter, Pörzse Sándor és Reihert János lesznek, a vendég pedig Puzsér Róbert. Ami a Magyar Hang friss számát illeti, január 26-tól, vagyis péntektől már kapható az újságárusoknál, címlapján a magára maradó Orbán Viktorral, akit még a törökök is lóvá tettek a svéd NATO csatlakozás ügyében. A lapban Bodarc Péter készített interjút Szalma Botonddal, aki a Mindenki Magyarországa néppártot kampányfőnökként fogja segíteni. Szalma többek közt arról beszélt, hogy a párt nem rövid távra és nem győzikével tervez, de vajon miért gondolja úgy, hogy a 2022-ben elbukó Márki-Zay Péter képes lesz felébreszteni az általa harmadik halmazként emlegetett tömeget? Ez is kiderül. Facsinai Kinga arról írt cikket, hogy riadó készültségben vannak a hamzsabégi sétányt védők, ugyanis annak ellenére kezdődött meg a fák kivágása, hogy a déli körvasút jogi helyzete több tekintetben is tisztázatlan. Konsz Tamás bemutatja, hogy rokonok, régi motorosok és külföldi tanácsadó is szerepel a Novák Katalin vezette Sándor Palota szerződés listáin. Ez a gyakorlatban 10 és 100 milliós nagyságrendű megbízásokat jelent a NER közeli szereplőknek, de vajon mégis milyen munkát kéne érte végezniük? Ezt is megtudhatják. Hajdú Péter azt mutatja be, mennyire keveset költ a kormány nyugdíjakra, ami miatt a szegényebbek mind jobban leszakadnak. De vajon mi orvosolhatná a problémát? Ez is kiderül a cikkből. Ahogy megszokhatták, riportokat is olvashatnak a lapban. Grimm Balázs például Felcsúton járt, hogy megcsodálja az ott újonnan épült jégpályát, azt, ami éppen a Mészáros Lőrinc cége által üzemeltetett étterem mellett épült közpénzből. Mint minden héten, most is olvashatnak publicisztikákat is a lapban. De miért? Teszi fel a kérdést Dévényi István írásában, egészségügyben szerzett tapasztalatait megosztva. Szerető Szabolcs álláspontját Stockholm-fóbia címmel írta, amiben azzal kapcsolatban osztotta meg gondolatait, hogy talán a végéhez közeledik a svéd NATO csatlakozás blokkolásáról szóló különös magyar szappanopera. Reihert János jogállam és fasizmus címmel írt, boncolgatva a kormány által előszeretettel használt, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások szerepét. Verebes István pedig a magamutogatás darálóját fejti ki annak kapcsán, hogy Gáspár Győzőt Novák Katalin államelnök asszony is köszöntötte születésnapján. Ezeket és sok más cikket is megtalálnak tehát a Magyar Hang friss számában, ami január 26-tól kapható.
És akkor kezdünk is, mégpedig Tompos Ádámmal. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást.
Amiről most beszélgetni fogunk, az természetesen ezúttal is riport, ráadásul a cikksorozatodnak, ami korábban indult, már a harmadik része. Ez ugye röviden összefoglalva arról szól, hogy a legszegényebb, leghátrányosabb helyzetű régiókban élők miként jutnak egészségügyi ellátáshoz. Hát spoiler, igen, nehezen, de hát erről te mesélj, kérlek.
Igen, az első cikk az egy általános körkép volt, tehát hogy abban megtekintettük, hogy milyen Kelet-Magyarországon a házi orvosi ellátás, milyen a mentőszolgálat és milyen a kórházakba való eljutás. A második részben pedig egy személynek, Andrássy Sándornak a kálváriáján keresztül bemutattuk azt, hogy milyen hosszú és küzdelmes és sokszor hiába való út az, ahogyan az ember Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből próbál Budapestre utazni és próbál orvosi ellátásért könyörögni, talán használhatom ezt a szót.
Bocsánat, erről csak itt annyit, hogy félbeszakítalak, hogy erről ugye egy videó is készült, ami elérhető a Magyar Hang YouTube csatornáján, ajánljuk mindenkinek.
És most a harmadik résznél tartunk, ehhez is fog készülni majd egy videó. Itt egy házi orvossal, egy beregi házi orvossal, dr. Juhász Bernadettel jártuk végig a szülőfaluját, települését, és ott a helyszínen különböző betegeknél különböző aspektusai, sajátosságai tárultak föl a magyar egészségügynek, és akkor tulajdonképpen, hát mondhatni, két legyet ütöttünk egy csapásra, hiszen elmondták a betegek azt, hogy milyen az ő helyzetük, és erre volt egy orvos reflektálónk, aki egyből elmondta, látván a rendszert kvázi belülről, hogy ez hol szorulna javításra szerinte, mi lenne a betegek érdeke, mi segíteni az ő munkáját, és akkor így tulajdonképpen összeállt egy ilyen nagyon sajátos kép kelet-magyarországi betegellátásról.
Ti ugye több napot is töltöttetek azzal, hogy kimentetek a doktornővel a betegekhez, tehát hogy ti tényleg személyesen tapasztaltátok azt, hogy milyen ilyenkor az orvos-beteg kapcsolat. Egyrészt kik azok a betegek, akikhez ki kellett mennie a doktornőnek, tehát hogy ők miért nem tudtak, még ha ez ilyen kicsit naívnak is tűnik ez a kérdés, miért nem tudtak elmenni a házi orvosi rendelőbe, illetve hogy egyáltalán mit tapasztaltatok ott?
Volt, aki fizikailag volt egész egyszerűen korlátozott, tehát hogy mozgás korlátozottról beszélünk, akinek noha 200 méterre volt, azt hiszem, a háza az orvosi rendelőtől, ami egyébként egy kicsi településről beszélünk, Márokpapja egy pár száz fős település, ami egyben a polgármesteri hivatal is, tehát a földszinten működik az orvosi rendelő, és az emeleten pedig a polgármesteri hivatal. Egészségügyileg volt indokolt az, hogy nagyon nehezen mozogtak a betegek már, és akkor a doktornő ezért is ment ki hozzájuk. Valahol a pici babát mentünk meglátogatni, és tényleg a legváltozatosabb szempontok jöttek elő, hiszen mentünk például egy olyan családhoz, akik Kárpátaljáról költöztek Magyarországra 8 évvel ezelőtt, hát ugye az ukrán határtól vagyunk, kőhajításra lényegében, nagyon sok ilyen család él azon a vidéken, és ott például kiderült, hogy az ukrán egészségügyi rendszernek még, ha jól tudom, akkor ez még a szovjet időkből megörökölve, volt egy olyan tulajdonsága, ami egyáltalán nem lenne rossz, hogyha a Magyarországon is bevezetésre kerülne, ez pedig a felcseri rendszer. A felcser az Kárpátalján nem abban az értelemben használják, ahogy ezt a szót mi használjuk a magyar köznyelven, tehát lényegében nem egy kontárorvos, vagy nem egyfajta ilyen lekicsinylő szó ez, hanem hogy egy képzett szakápoló a felcser, aki minden településen, tehát nem csak járásokban, hanem minden kis kárpátaljai falunak volt egy ilyen felcsere. Nyilván ugye a háború közbeszólt, és ezért kell a múlt időt használnom nekem is, de hogy ezek a felcserek injekcióadás, vérnyomásmérés, csupa ilyen feladatot elláttak, amit egyébként idehaza a doktornő maga lát el házhoz menve a betegekhez, és ezzel egyébként egy elég jelentős terhet vesz a nyakába, vagy legalábbis plusz munkát kap.
Mennyire furcsa egyébként ebbe belegondolni, hogy van olyan típusú egészségügyi ellátás, ahol nekünk Ukrajnáról kellene példát vennünk.
Hát, vagy a 19. századról, vagy a 20. századról, mármint a magyarországi 20. század, 19. századról, hiszen a védőnői hálózat akkor épült ki, hungarikumként tartjuk számon, és mégis ugye annyira elsorvat, hogy noha a rendszert másolják, mi azt tartalommal nem tudjuk megtölteni, de valóban furcsa egyébként, hogy ez így ilyen másolásra szorul. Egyébként a doktornő el is mondta, hogy van nálunk persze ez a betegápolói vagy beteggondozói szolgálat, csak igen alul finanszírozott. Tehát megint csak, hogy a rendszer létezik, létezget, csak tartalommal kellene megtölteni. Ami még nagyon érdekes volt, doktornő egyébként állatorvos szeretett volna lenni, édesapja volt Márokpapiban és ott a környéken, a Beregben az állatorvos, és ő maga egyébként egy farmot működtet, rengeteg szarvasmarhával és rengeteg lóval, és arra jött rá, látva azt, hogy amikor nagy gond van, akkor ő kihívja az állatorvost, és amikor ő már nem tud segíteni a jószágain, hogy tulajdonképpen mikor megérkezik a doki, akkor sokkal jobban fel van szerelve, mint ő maga házi orvosként.
Mármint, hogy az állatorvos az, aki egyszerűen jobb felszereléssel rendelkezik, mint ő, mint házi orvos?
Így van. Tehát, hogy adott esetben a helyszínen meg tud csinálni egy ultrahangot akár, egy röntgent akár, valamiféle vizsgálatot. Ehhez képest a doktornő a saját körzetében azzal küzd, hogy hetente elmegy az internet, és nem tudja használni az EST-t, magyarán nem tudja feltölteni a betegeknek a receptet. Van egy ugrás itt is az állatorvosi ellátás javára a házi orvosi szolgálattal szemben.
Ezért most szerintem sokan felszínszelhettek, még azok is, akik tényleg, szerintem egyébként nincs van Magyarországon olyan ember, aki ne tapasztalta volna meg, hogy az állami egészségügyben milyen finoman szóval buktatók vannak, de most egyrészt arról beszéltünk, hogy mit lehetne tanulni Ukrajnától, arról is beszéltünk, hogy mit lehetne tanulni az állatorvosi ellátástól, tehát hogy itt azért valami nagyon rossz irányba megy.
Ez vitathatatlan, és nagyon sok olyan emberrel beszélgettünk a berekben, akik egymást nem ismerve jártak be különböző betegkutakat, jellemzően Nyíregyházára, vagy adott esetben akár Debrecenbe is. Ez onnan már tényleg a hiperűrugrás. Tehát a Berekből a Debrecen az már tényleg egy ilyen nagyon nagy expedíció, és mindenki, tehát orvos is, beteg is, arra jutott, meg egészségügyi szakdolgozó is arra jutott, hogy a folyamatosan leépülő és szép lassan elfekvővé átalakuló Vásárosnaményi kórház az nagyon hiányzik. Tehát az, hogy ott régen szakrendelés zajlott, régen szülészeti osztály volt, szemészet, pulmonológia, ez nagyon hiányzik az ott élőknek. És ugye budapesti egészségügyi közgazdászok rendre megfogalmazzák, és aztán ez ugye a politikában, most teljesen mindegy, melyik oldalról beszélünk, akár a balliberális kormányzás, akár a mostani alatt, rendre megfogalmazódik, hogy hát valamiféle struktúraváltás jegyében ezeket a kórházakat meg kellene szüntetni, és akkor egy súlyponti kórházat ki kellene alakítani. Ilyenkor nem vagyok benne biztos, hogy ez egy olyan jó ötlet. Tehát papíron lehet, hogy ez jól néz ki, lehet, hogy még a különböző finanszírozási számok is azt mutatják, hogy ez jól néz ki, de amikor mondjuk azt látom, vagy azt hallom, hogy tömegközlekedéssel eljutni adott esetben Máropapiból Fehérgyarmatra tud 3 óra, vagy másfél óra lenni, és ránézek a térképre, és azt látom, hogy ez 17 kilométer mindösszesen, akkor nem vagyok benne biztos, hogy ez egy annyira jó ötlet.
Ugye egy házi orvossal beszélgettetek, és őt kísértétek el. Szerintem ejtsünk szót röviden arról is, hogy önmagában az, hogy egy házi orvos bevállalta ezt, és hogy nem csak hogy nyilatkozott, hanem arccal, névvel vállalta azt, hogy milyen nehézségek vannak az ő munkájában, ezért igencsak különleges manapság.
Ez nagyon, igen. Tehát, hogy volt pár korábban az, hogy nyilatkozott nekünk orvos névvel, név nélkül, háttérben elmondott információt, adott esetben akár ebből a térségből is, de az, hogy ilyen hosszan rendelkezésünkre áll, és hogy tényleg ennyire bevitt minket a sűrűjébe ennek a történetnek, és hogy ennyire engedte, hogy lássuk ezt a térséget, ez valóban nagyon-nagyon ritka. Egyébként személyes megjegyzés. Engem így a forgatás, mert mint említettem, videó is készül majd, vagy a riport felvétele kapcsán, elkapott egy olyasfajta furcsa nosztalgia, amit papíron én nem érezhetek, de mégis egy nagyon jó érzés volt ezt látni, tapasztalni, még akkor is, hogyha ilyen elképesztő hiányosságokról számolunk be ebbe a cikkbe. Mégpedig az, hogy nekem édesanyám ápolónőként dolgozik az országnak egy egészen más térségében, de nagyon hosszú ideig volt egy főnöke, aki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dolgozott, hát jó pár esztendő. Piricsén egyébként az nem a Bereg, az a Nyírségnek a része, és az ő történetei, amiket én gyerekkoromban hallottam sokat, azok most így visszaköszöntek. Tehát, hogy a falusi körorvos micsoda megbecsülésnek örvend, és hogy micsoda tisztelet övezi őt a faluba. Hát itt is tisztelet övezi, csak most már egészen más miatt, vagy más miatt is pontosabban, mégpedig az, hogy mennyire kevés van belőle, és hogy mennyire ragaszkodnak, hogyha találnak egy jó, agilis, lelkes, fiatal orvost, mint például a doktornő, akkor mennyire ragaszkodnak hozzá, és ezt a számok is kifejezik. Ő úgy ment vissza az egyetemről a szülőfalujába némi kitérő után körorvosnak, hogy hát egy 800 fős körzet, ugye két település tartozik hozzá, Bereg-Surány és Máropapi, hogy ez milyen nyugis lett. Aztán elkezdett helyettesíteni a szomszédos körzetekbe, aminek az lett az eredménye, hogy elkezdtek a szomszédos körzetekből is áramlani hozzájuk a kártyák. 1300 kártyája van most már ugye a szomszédos településekről, ami ugye lényegesen több munkát jelent a számára. Ráadásul ő azt mondja, hogy ő abban hisz, hogy sokkal fontosabb, hogy edukálja a betegeit, hogy minél többet látogassa őket pont azért, hogy megelőzzék a betegségeket, és ne azért, hogy mindenféle csípcsú problémával adott esetben a központi ügyeletet hívogassák, de ameddig ő ezt ilyen lelkesedéssel és energiával csinálja, addig azt hiszem ők így jó kezekben vannak, tehát ezzel nincsen probléma. A probléma azzal van, hogy nagyon kevés a fiatal orvos ezen a vidéken. Tehát nyugdíj, korhatár alatt, ha jól tudom, 15 orvosból ott abban a járásban, 15 orvosból 5 van nyugdíjkorhatár alatt. Tehát a korfa az egy nagyon-nagyon magas és öregedő.
Egy kicsit megint talán naív kérdést teszek fel, de hogy beszélgettetek-e vele arról, hogy ennek mi az oka? Miért nem akar ma egy akár frissen végzett orvos, vagy akár mondjuk már praktizáló orvos elmenni egy olyan helyszínre, ahol pár falu tartozik hozzá, jó a levegő, nyugodt a környék, miért jobb mondjuk egy nagyvárosban?
Különösen úgy, hogy még tetézzem ezeket, hogy ezekben a térségben tényleg most már nemhogy lasszóval keresik az orvosokat, de még települési hatáskörön felül akár szolgálati lakást is biztosítanak nekik, ami sok esetben egyébként egy egészen jó ingatlant jelent. Ráadásul, hogy még tetézzem, sokszor ugye elvileg a praxisoknak van ára, na most a berekben gyakorlatilag viszont nincs. Tehát ezeket térítésmentesen át lehetne venni, tehát nem kezdeni mondjuk egy fiatal orvos a pályáját azzal, hogy hitelbe veri magát, és akkor úgy áll neki a gyógyításnak, tehát itt még ez sincs. De mégiscsak a világtól való elvágottság az egyik oka. A másik pedig talán ez egy ilyen kicsit misztikusan hangozhat, de a szocializáció. Tehát aki mondjuk Nyíregyházáról megy erre a vidékre, az Nyíregyházán adott esetben egy csomó olyasmit megszokhatott, ami ezen a vidéken egész egyszerűen nincsen. Volt is rá példa egyébként ebben a cikksorozat első részében írtam, hogy ment a doki Nyíregyházáról, és fél év után azt mondta, hogy ő ezt nem bírja, és inkább visszamegy. Meg amellett, hogy nyugisnak tűnik, azért adódhatnak ott kemény helyzetek.
Ne legyünk talán ennyire titokzatosak itt, mire gondolsz?
Például közlekedés. Tehát a tömegközlekedés például az egészen katasztrofális ezen a vidéken. Különböző ellátottság, ahogy a kórházaknak a felszereltsége is. Tehát, hogy az egészen biztosan rosszul esik egy dokinak, hogyha ő azt látja, hogy beutal egy beteget a kórházba, és ott azzal szembesül a betege, és ezt utána viszont kapja, hogy elmentünk oda, fogadta az orvos, majd közölte vele, hogy neki egyszerűen nincs eszköze arra, hogy meggyógyítsa, vagy adott esetben megvizsgálja, tehát hogy egy beavatkozást megtegyen, és tovább küldi a beteget, jellemzően ez ugye Nyíregyháza vagy a debreceni kórházba, és akkor ez ugye egyfajta kudarcélményként rakódik le, vagy negatívumként kapja vissza. Ez egészen biztosan nem egy sikersztori, tehát hogy ezt nagyon nehéz feldolgozni, meg ott van ehhez hozzátársul egy adott tehetetlenségi érzés, hiszen ő egy rendszernek a része, ő ebből nem tud kitörni, tehát hogyha a szabályzat arról szól, hogy már pedig arra a sürgőségére kell küldeni, onnan tudja, hogy tovább kell majd az embernek mennie a mentővel, akkor ő nem teheti azt, hogy egyből úgy hívja a mentőt, hogy figyelj, vigyétek Nyíregyházára, ha a menet ez, akkor ez.
Említetted már, hogy ilyen gyerekkori emlékek feltörtek benned, amikor a doktornővel mentetek a különféle betegekhez. Egyébként volt olyan jelenet, ami úgy megérintett? Nyilván újságíróként mi azért viszonylag ritkán veszünk részt ilyen szituációkban.
Egy családnál voltunk, ahol kisgyerekeket vizsgálta a doktornő. Tehát ő ott többször el is mondta, hogy miattuk éri meg csinálni ezt az egészet, és nagyon látszott, hogy az nem a kamera miatt, vagy nem miattunk viselkedett ő úgy, ahogy. Amit már jelez az is például, hogy őt soha nem látni fehér köpenyben, pontosan azért, mert vannak gyerekek, akiket a fehér köpenyes világtól úgy óckodnak. Ő mindig ilyen nagyon színes, ilyen mesefigurás köpenyekben szokott kimenni a gyerekekhez, hogyha megvizsgálta őket, akkor matricát ad nekik, még csokit. Nyilván a szülők legnagyobb örömére, de ez más kérdés. És tényleg, ahogy egyszerűen ahogy csak a stetoszkóppal meghallgatja a gyerekeket, vagy hogy megtanítja őket például orrot fújni az előszobájukban, abban valami olyan szeretet van, meg lelkesedés, ami szerintem tanítani sem lehet.
Nos, tehát akkor a legfrissebb Magyar Hangban Tompos Ádám riportja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből az egészségügyhez való hozzáférés ről szóló cikksorozata részeként. Erről egyébként, ahogy már te is említetted, többször is lesz egy videó is, ami hamarosan elérhető lesz a Magyar Hang YouTube csatornáján. Ajánljuk azt is, meg természetesen azt is, hogy vegyék meg az újságot. Ádám, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást is.
És köszöntöm is kollégámat, Majláth Ronaldot. Köszönöm, hogy eljöttél.
Üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat.
Azért hívtunk meg ma, ugyanis te Szerbiában jártál, aminek az volt az apropója, hogy igazából nincs apropó, ugyanis eltűntek a migránsok a határ mellől. Mi történt?
Aki azt gondolja, hogy hirtelen nagyon tökéletessé vált a magyar határvédelem a déli határon, az valószínűleg téved, ugyanis azt lehetett tapasztalni leginkább, hogy a szerb hatóságok hozzáállása gyökeresen megváltozott az elmúlt hetekben és hónapokban. Ennek köszönhetően pedig minimálisra csökkent a határvédelmi kerítésnél próbálkozó illegális határátlépések száma az elmúlt hetekben. A másik pedig, ami ugyanennek az útnak az apropóját adta, hogy hogyan reagáltak erre a helyi lakosok, az is nagyon meglepő volt számomra, hogy egyáltalán nem valami komoly hálát éreznek emiatt, hanem inkább dühösek voltak az elmúlt 8 év miatt.
Tehát, hogy úgy érzik, hogy ez már túl későn, túl kevés, hogy csak most nem látni migránsok tömegeit ott.
Ennek örülnek, azonban felteszik azt a kérdést, hogy az elmúlt 8 évben miért nem lehetett ugyanezt megtenni.
És miért nem lehetett szerinted? Mi történt, hogy mondtad ugye most, hogy megváltozott gyökeresen a hozzáállás, miért változott meg?
Elsősorban itt az elmúlt években történt lövöldözések voltak hatása arra, hogy a szerb kormány úgy döntött, hogy rendet tesz az északi határszakaszon, és amikor legutóbb történt egy halálesetekkel is járó lövöldözés, akkor olyannyira összeszedték magukat a szerbek, hogy bevetettek most immár minden erőt annak érdekében, hogy kiszorítsák erről a területről nem csak az embercsempészeket, hanem a migránsokat is. Tehát a fő tényező az volt, hogy egyszerűen annyira veszélyessé vált a határmenti övezet, hogy többé ezt nem hagyhatta már annyiban a szerb kormány.
Hogyan készül egy ilyen riport?
A legfontosabb természetesen ilyenkor ellátogatni minden egyes olyan helyre, amely az elmúlt években neuralgikus pont volt. Itt a 5 különböző településre látogattam el, természetesen Szabadkán a Maghetesi erdőhöz, Zomborba, Horgosra, illetve Magyar Majdányra és Rábéra, ez utóbbi 2 település a 3-as határnál van. Mivel most egyáltalán nem lehetett migránsokkal találkozni, természetesen a helyi lakosok voltak a fő forrásaim, akik elmondták, hogy mi is történt egész pontosan, és hogyan sikerült ezt elérnie a szerb rendőrségnek és csendőrségnek, illetve hát természetesen meg kell a helyi elöljárókat is keresni. Én különösen a Horgosi Biztonsági Tanácsnak az elnökét emelném ki, aki nagyon érdekes dolgokat mondott.
Például
azt, hogy a Horgos esetében nem csak az rontotta a problémát, nem csak az súlyosbította a problémát, hogy folyamatosan jöttek a migránsok, hanem azt, hogy a helyiek is együttműködtek velük, vagyis voltak, akik kiadtak nekik ingatlanokat, és ott lehettek ők végig. Onnan próbálkozhattak átkelni a magyar oldalra, azonban most ezt is felszámolta a szerb rendőrség, ezt a jelenséget, tehát a migrációs probléma az nem szűkíthető le a migráns hátterű embercsempészek munkájára, hanem sajnos helyi együttműködők is voltak itt az elmúlt években.
Egy ilyen riport készítésénél biztos van több kulisszatitok is, tudnál ebből megosztani valamit az olvasókkal, hallgatókkal?
Igen, hát a legfontosabb ilyenkor, hogy aki migrációval foglalkozik, annak bizony érdemes felkészülnie a forróbb helyzetekre. Én az elmúlt években volt ilyen eset ezeken a településeken, én különösen azt emelném ki, ami talán nyáron történt, hogy amikor Horgoson az Alkonyat utcai elhagyatott házakhoz mentem, ahol embercsempészek is voltak a migránsokkal együtt, éppen fényképeket készítettem a házakról, és erre ilyen hőzöngő embercsempészek jelentek meg, hogy sürgősen töröljem ezeket a képeket a telefonomról. Ez azért lepett meg, mert az elmúlt években nem volt erre példa, hogy embercsempészekbe futottam volna közvetlenül. Ez is mutatja egyébként a helyzetet, ami a szerb hatóságok fellépéséhez vezetett, hogy gyakorlatilag embercsempészektől hemzsegett a végén már az északi határszakasz. Az olvasóink tudják, hogy hát egyben vagyok, élek még.
Igen, ennek örülünk, de hogy egyébként, amikor így odajön egy dühös embercsempész hozzád, akkor ezt te így hogy kezelted?
Természetesen az újságíróknak megvan ebben az esetben a bevett stratégiájuk, az, hogyha ő azt követeli tőlem, hogy töröljem a képeket, akkor én törlöm a képeket, az más dolog, hogy ezek a fényképek megmaradnak.
És akkor ilyenkor úgy megnyugszik, hogy kitörölted a képeket, és...
Igen, és hogy a fényképek nekem megmaradnak a telefonon, úgyhogy ezeket a mi olvasóink láthatták is a nyári utam után.
Volt még ehhez hasonló meredek helyzet?
Ami azt illeti, az érdekes helyzetek mindig az embercsempészekkel történnek, és nem a migránsokkal. Ilyen volt például a Maghetesi erdőnél, amikor nyáron ott jártam, ott is embercsempészekbe futottam. Ott elkezdett előlem menekülni, és a vadászok által emelt kerítés mögé szaladt, átmászott rajta, és az első mondata az volt, hogy 2500 euró. Hát úgy látszik, ő engem migránsnak nézhetett, aki megpróbálja most átlépni a Szabadka magasságában a határt.
És tehát, látta, hogy fizess neki 2500 eurót te, hogy átmehesse a határon és segítsen neked.
Így van, amikor látta, hogy más szándékkal érkeztem, akkor ő is megpróbált fenyegetően fellépni, de azután, amikor látta azt, hogy nem akarom én őt lefényképezni, illetve csak az elsősorban Törökországból érkező nem is nevezném őket migránsnak, mert legálisan érkeztek. Tehát, hogy inkább vagy bevándorlónak lehetne nevezni, vagy inkább turistának, mert ők Szerbiába abszolút legálisan érkeztek a belgrádi reptérre, és onnan indultak tovább Magyarország felé. Őket lehetett fényképezni, és így az embercsempész is megnyugodott, függetlenül attól, hogy jeleztem neki, hogy akkor én elkísérném őket egészen a magyar határvédelmi kerítésig.
Van még bármi kulisszatitok? Vagy amit még így megosztanál?
Igen, az nagyon fontos ilyenkor tudni, hogy vannak természetesen olyan települések is, ahol a valamilyen oknál fogva a migránsok sokkal agresszívebben lépnek fel az újságírókkal szemben. Ilyen volt az elmúlt években Zomborban a Sikarályi erdő környéke, amely tele volt migránsokkal. Na most hogyan lehet migránsokkal igazán békésen megoldani a fényképezést? Én nekem ezt úgy sikerült elérnem, ez a saját stratégiám, amit kialakítottam az elmúlt években, hogy Oda nyomtam a kezükbe a telefonomat, hogy ők készítsenek fényképet arról, amiről ők gondolják, vagy ami lehetséges. Ilyen fényképekből számos készült az elmúlt években. A legaggasztóbb helyzet az Magyar Majdány és Rábé között a Mázsaházban volt, ahol szintúgy ezt a stratégiát követtem, és amikor elkezdett a migráns ott fényképezni, ott a sátrakat, illetve az épület, a Mázsaházban meghúzódó migránsokat, akkor verekedés alakult ki köztük, mert az egyiküknek nem tetszett a fényképezés. Ilyenkor örültem annak, hogy nem én kezdtem el fényképezni, de azért a telefonomat féltettem.
És visszakaptad épségben?
Igen, itt van előtt.
Akkor kérlek, még azt áruld el a hallgatóknak, hogy miért érdemes elolvasni a cikkedet, mi derül még ki belőle azon túl, hogy akkor a helyieknek most hogy telik a migráció nélkül a hétköznapjuk?
Leginkább az volt ennek a riportutamnak a célja, hogy megtudjam, hogy miként sikerült elérniük a szerb hatóságoknak azt, hogy gyakorlatilag minimálisra csökkent az illegális határátlépéssel próbálkozó migránsoknak a száma az északi területen. Azért is lesz számukra érdekes, hogy ez miként sikerült, mert én is tanulja lehettem annak, hogy a rendőrök miképp ellenőrzik ezeket a területeket.
A Friss Magyar Hang tehát január 26-tól péntektől kapható az újságárusoknál, a nagyobb élelmiszerboltokban, a benzinkutakon. Fontos kiemelni, hogy a Magyar Hang az olvasók és a támogatók jó voltából tud csak működni, ezért kérjük szépen önöket, hogy olvassanak minket, és ha tetszik, amit olvasnak, akkor fizessenek is ránk elő. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hiszen összesen 6 műsorral várjuk önöket minden héten. Kövessék online portálunkat, a hang.hu-t is, de megtalálnak minket a Facebookon is. Kollégáim nevében nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és találkozzunk a jövő héten is.
Hangosítunk. A Magyar Hang heti podcastja.